Naprakész Farkas Istvánnal.
Köszöntöm Önöket! A mai naprakész is az évvégi visszatekintésről, összegzésről szól. Az országhatáron kívülre pillantunk. Mivel nagyon-nagyon izgalmas, mozgalmas évet zártunk, nem tudunk minden egyes eseményt kiemelni. Megtettük ezt egyébként is az év során. Beszélgetéseink visszahallgathatók a honlapunkon és a Spotify csatornánkon. Ma kijelölünk néhány olyan mérföldkövet, amelyek elengedhetetlenek a tájékozódáshoz, amelyek nélkül bemérhetetlen az év. Szó lesz napjaink fegyveres konfliktusairól, a világrend megváltoztatására tett kísérletekről, a klímaválságról, amely az elkövetkezendő időszakban még jobban felforgatja a világunkat, beszélni fogunk egy keveset az űrkutatásról és a mesterséges intelligenciáról. Németh András, a HVG külpolitikai szakírója vállalta az iránytű szerepét. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
András, tavaly ilyenkor még azt mondtuk, hogy az orosz-ukrán háború az, ami meg fogja határozni a 2023-as esztendőt, viszont idén októberben változott a kép. Izrael és a Hamas háborúja az, ami nem tudom, derültékből villámcsapásként, de mindenképp belénk ütött.
Mindenképpen belénk ütött. Én azt nem mondanám, hogy igazán villámcsapásként, tehát azért utólag derültek ki olyan dolgok, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöket már 5 évvel ezelőtt is figyelmeztették arra, hogy a Hamas nevű szervezet ilyen támadást, ilyen terrortámadásra készül Izrael ellen, és az is szerintem egy figyelmeztetője volt, vagy egy olyan tényező, ami mindenképpen növelte a feszültséget, hogy Benjamin Netanyahu legújabb kormányában olyan szélsőséges izraeli pártok vannak, amelyek ellehetetlenítenek mindenféle megállapodást a palesztinokkal. Tehát azon az oldalon is mindenképpen egyfajta csalódottság és reménytelenség lett úrrá, de természetesen ennek a léptéke, ennek a támadásnak ez megdöbbentő. Tehát ilyen azért az elmúlt 50 évben nem volt, hogy több ezer felfegyverzett ember, több ezer drón és rakéta támogatásával behatolt Izrael területére, és ott több mint ezer embert meggyilkolt. Tehát ez egy szörnyű terrortámadás volt, és igazad van, ez jelentős mértékben meghatározta a világpolitikát az elmúlt hónapokban. Tehát ugye ezt több szakaszra bontanám. Az első napokban teljesen egyértelműen a világ Izrael mögött állt, és azt hangsúlyozta, hogy teljes mértékben joga van az országnak visszacsapnia és megpróbálni felszámolni a Hamas, de hogy ahogy telik az idő és nő a polgári áldozatok száma, így azért változik a közhangulat is. Tehát ugye látjuk azt, hogy Európa is világszerte erősödik megint az antiszemitizmus, a napokban tartóztattak le Nyugat-Európában több tucat embert, akik terrortámadásra készültek, és az ENSZ-ben is kell túlsúlyba kerülni azon államok, kerülnek túlsúlyba azok az államok, amelyek már a tűzszünetet forgalmazzák. Most a legújabb hír az, hogy az USA is azt javasolja, hogy fogadjanak egy határozatot, amely felszólítja Izraelt és a palesztinokat is, hogy teremtsék meg egy tartósabb tűzszünetnek a lehetőségeit. Én az a baj, hogy nem nagyon hiszek abban, hogy itt rövid távon tűzszünet lenne. Tehát Benjamin Netanyahu teljesen egyértelműen elhatározta magát amellett, hogy végigviszi ezt a Hamas felszámolására indított programot, és mások oldalon is látszik, hogy ott sincsen igazság szerint készség, tehát ugye tudjuk azt, hogy a harcban részt vesz az Irán támogatását élvező síta Hezbollah nevű szervezet, amely az utóbbi napokban aktivizálta magát, ugyancsak aktivizálja magát a jemeni húti törzsnek a milíciája, amely a Vöröstengeren közlekedő hajókat támogatja, tehát haladunk az eszkaláció felé, és egyelőre nem látom a végét, hogy mi lesz ennek. De abban is biztos vagyok, hogy amennyiben ez a háború véget ér tűzszünettel, akkor sem oldódik meg az egész válság. Tehát én egyszerűen nem látom ennek a palesztin-izraeli konfliktusnak a végét. Nem tartom nagyon működőnek sem a két állam megoldást, tehát azt a megoldást, hogy külön államban éljenek a palesztinok és a zsidók. Azt sem látom feltétlenül működőképesnek, hogy egy államban éljenek, pláne azok után, amik az utóbbi hónapban történtek, és mindkét fél, az izraeliek és a palesztinok is türelmetlenek vezettek a másik iránt. Tehát én szerintem erről a kérdésről még nagyon sokáig fogunk beszélni, és én attól tartok, hogy a harci szakasz is még sokáig fog tartani.
Mennyit fogunk beszélni még az orosz-ukrán konfliktusról, amely hát június 24-én, ha nem csal az emlékezetem, ugye a Wagner zsoldosok akkor indultak meg Moszkva felé, és akkor itt nagyon sokan összenéztünk, és azt mondtuk, hogy hú, hát lehet, hogy készült valami el, nem hogy készült, tehát biztos, hogy valami történt Vlagyimir Putyin ellen, szervezkednek, de hát lehet, hogy ezt véghez is tudják vinni, aztán Prigozsin rejtélyes módon meghalt.
Én nem is nevezném rejtélyesnek, tehát éppen ma jelent meg a Wall Street Journal című amerikai újságban az, hogy az orosz titkosszolgálat rá lehet bizonyítani azt, hogy ők rendelték el ezt a merényletet. Ugye tudjuk azt, hogy lelőtték azt a repülőgépet, ami Prigozsint és a Wagner csoport vezérkarát szállította. Visszatérve ugye az eredeti kérdésre, hogy mennyi ideig fogunk még beszélni az ukrán-orosz válságról, én attól tartok, hogy csak ugyanazt tudom mondani, mint Izrael esetében, tehát közel 2 éve tart a háború, mi 2022 inkább az ukránok sikereit hozta, tehát ugye sikerült kizavarni az oroszokat Kijev környékéről, majd ősszel Harkiv és Herszon környékéről is. 2023 már nem volt ennyire sikeres Ukrajna számára, tehát látszik az, hogy a nyáron indított, egyébként tavaszra tervezett offenzíva nem ért el a tervezett eredményeket, tehát nem sikerült átvágni sem azt a folyosót, ami közvetlenül összeköti Oroszországot és a Krím-félszigetet, és Donyeszk térségében sem sikerült átolni az orosz állásokat. Ennek nagyon sok oka van, csak néhányat sorolnék fel. Az egyik legfontosabb az, hogy Ukrajna később kapta meg azokat a fegyvereket, és nem teljes egészében kapta meg azokat a fegyvereket, amelyekkel komoly áttörést lehetett volna elérni. Itt elsősorban a repülőgépekre gondolok, ezek nélkül nem lehet összeemelni támadást indítani, kell légi támadás a gyalogsághoz, ez nem állt Ukrajna rendelkezésére. Ez az egyik ok, a másik ok az, hogy épp azért, mert az offenzíva késett, azért az oroszoknak hónapjaik voltak arra, hogy beássák magukat, több millió aknát telepítettek, és olyan védelmi rendszert építettek ki, amelyet Ukrajna nem tudott áttörni. Az is mindenképpen számít, hogy az oroszok taktikát változtattak, tehát első hónapokban a régi technikával, a régi taktikával nagy átfogó támadásokat próbáltak végrehajtani, hatalmas járműoszlopokat mozgattak, amit könnyű volt megtámadni és megsemmisíteni. Most pedig ők is átéltek a mobil hadviselésre, tehát kisebb csoportokban rajtaütésszerűen támadnak, tehát modernizálták ők is a hadviselést. Az is érdekes és fontos, hogy ez a rádió zavaró rendszereik, ezek nagyon hatékonyakká váltak, amivel ugye tudják zavarni az ukránok által kilőtt rakétákat és drónokat. Tehát összefoglalva azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletesen igaza van Valeri Zaluzsnyi ukrán főparancsnoknak, aki azt mondta, hogy mostanra egyfajta padhelyzet alakult ki, és egyik fél sem képes áttörni a másikat, viszont képes arra, hogy az ellenfél mozgó egységeit észlelje és megsemmisítse. És megelőzendő a következő kérdésedet. Nem zárom ki, hogy lesznek, vagy akár a háttérben folynak is közvetítőkkel támadások egyfajta tűzszünetről, de ez a tűzszünet ugyanúgy, mint Izrael és a palesztinok esetében nem fog állandóan megnyugvást hozni. Tehát ez, amikor tavaly beszélgettünk, akkor is azt mondtam, hogy ez a háború addig fog tartani, amelyik valamelyik fél nem szenved teljes vereséget. Ukrajna esetében a teljes vereség mondjuk az lehet, hogy elfogynak a katonák és elfogynak a fegyverek. Oroszország esetében pedig az, hogy olyan gazdasági válság és problémák alakulnak ki, ami arra készteti Oroszországot, hogy leálljon. De az is biztos, hogy Putyin magától nem fog leállni. Hát Putyin tudja azt, hogy ezt a háborút ő elveszti vagy visszavonul, az ő rezsimének a végét jelenti. Tehát én biztos vagyok abban, hogy akkor újabb Prigozsinok fognak jönni, és előbb-utóbb eltűnik Oroszországból Putyin. Az, hogy milyen utána, azt megjósolni is nagyon nehéz.
Németh András a HVG külpolitikai szakírója mai napra kész vendége, és köszönöm neki, hogy vállalta azt a szerepet, hogy a napra készben egyfajta külpolitikai visszatekintésben lesz a segítségemre, és megpróbálja elemezni, felidézni a legfontosabb határon túli eseményeket, mármint Románia határain túli eseményeket, és olyan eseményeket, amelyek, ha hiszik, ha nem a kedves hallgatók, de a mi életünkre is hatással vannak. Azokról az egymásra vannak feszülésekről beszéltünk itt az elmúlt 10 percben, amelyek amelyek látványosak, amelyeket látunk. Tehát amelyek puskaropogás, rakétázás, vadászgépek, stb. Mi van azokkal a nagyhatalmi játszmákkal, amelyek nem ilyen látványosak, vagy legalábbis nem látszanak így, mint ezek? Gondolok itt Amerika, Kína, India, Korea, amely mondjuk az látványos, mert hogy próbálgatja az atomtöltetek szállítására is alkalmas balisztikus rakétákat.
Igen, és tökéletesen igazad van, nagyon fontos egymásnak feszülések vannak a világpolitikában is, ha ezek nem is annyira látványosak, mint az ukrajnai vagy akár a gázai konfliktus, a következményei ugyanúgy hatalmasok lesznek, ha nem még nagyobbak. Tehát egyrészt van egy olyan folyamat, hogy a nyugat, hogyha beszélhetünk itt, tehát mondjuk Európa, az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, Dél-Korea folyamatosan veszi gazdasági súlyából. Tehát pár évtizeddel ezelőtt a világ GDP-jének 60%-át ezek az államok állították elő, most ez kb. 40%-a csökkent, és hogyha a gazdasági szerep és erő csökken, az mindenképpen a politikai befolyás csökkenését is hozza. És ugye miközben a nyugat valamennyire gyengül, és nem is valamennyire, Kína egyértelműen erősödik, és egyre inkább az lesz, hogy külpolitikát folytatták. Tudjuk azt, hogy a kínai állam nagyon sok évszázada létezik, és Kína az elmúlt évszázadokban mindig is egyfajta türelemmel politizált, befelé forduló politikát folytatott. Most pont változóban van ez, tehát ugye mindenképpen meg kell említeni Tajvan ügyét, ahol az Egyesült Államok, pontosabban Kína rendre egyre közelebb repül a tájvani felség területekhez, folyamatosan fenyegeti Tajvan partraszálló hadműveleteket gyakorol. Tehát mindenképpen egyfajta nyomás gyakorol erre a szigetállamra, amelyet ugye Kína magáénak tekint. És ez bőven benne van sajnos a pakliban, hogy ez előbb-utóbb fegyveres konfliktussá fajul. De persze, hogy említetted az USA-t és Kínát, ezek között a két hatalom között is azért meglehetősen feszült a viszony, ami elsősorban a kereskedelemi vitákban csapódik, de hát ugye azt is tudjuk, hogy az Egyesült Államok Tajván fővédelmezője, tehát ez mindenképpen feszültséget okoz. Aztán Kína nem csak Tajván térségében folytatnár agresszívabb politikát, hanem az egész a dél-kelet-ázsiai térségben, tehát a Fülöp-szigetekkel akár, vagy más államokkal is eléggé feszült a viszony. Japán is tart Kínától, tehát tudjuk azt, hogy kialakulóban van egyfajta védelmi együttműködés a térségben államok Dél-Korea, Japán és még néhány ország között, és ennek a ki nem mondott célja az, hogy egy esetleges kínai hegemonisztikus törekvések ellen erővel vagy nagyobb biztonsággal fel tudjanak lépni. Európa és Kína között is ugye a kereskedelemben sok a vita. Tehát az látszik, hogy megszűnőben van az egypólusú világrendszer, az a világrendszer, amelyben az Egyesült Államok és szövetségesei a hidegháború vége óta gyakorlatilag abszolút meghatározó szerepet játszottak, és új erőközpontok lépnek fel, és nem csak Kína, hanem az általad említett India is, amely gyakorlatilag nagyon hamar, ha már nem történt ez meg, akkor a világ legnépesebb országává válik. Azt is tudjuk, hogy az észak-koreai diktátor Kim Jong-un is folyamatosan szerepel a világpolitikában, most például éppen azzal, hogy Oroszországot ellátta több mint 1 millió nehéz és nehéz tüzérségi lövedékkel. Látjuk azt is, hogy a Közel-Keleten is ában volt. Arra gondolok például, hogy Szaúd-Arábia, amely az Egyesült Államok abszolút megbízható szövetségesének számított néhány évvel ezelőttig, most összefog Oroszországgal abban, hogy stabilizálja az olajtermelést, tehát hogy ne legyen túl sok olaj a piacon, és ne menjen az olajára. Tehát azt látom, hogy folyamatosan nőnek, vagy súlyosbodnak a konfliktusok, nő a konfliktusok száma is, és én mindenképpen azt jósolom, hogy az elkövetkező 5-10 évben még rosszabb lesz a helyzet, tehát nem látom ennek a folyamatnak a végét, és nem tudom, hogy mi lesz az új hatalmi egyensúly, ha lesz egyáltalán. Tehát az egyértelműen tűnik, hogy nagyon sok kisebb-nagyobb hatalom fog egymásnak feszülni, és ezek között a hatalmak között azért lesznek konfliktusok. Még egy dolgot megemlítenék azért, amiről eddig nem beszéltünk, hogy itt a közvetlen szomszédságunkban, Szerbia és Koszovó ügyében sincsen béke, ott azért az elmúlt hónapokban többször is a háború szélére sodródott Szerbia, és a Szerbiából 2008-ban kiszakadt albán többségű Koszovó tartomány. Azt is látjuk, hogy Bosznia, ugye Bosznia Föderáció jelenleg 1995 óta ott van egy boszniai szerb köztársaság és egy muszlim horvát föderáció, Látjuk azt, hogy jelentős orosz támogatással és szerb támogatással ez a boszniai szerb entitás megpróbál akár ki is szakadni. Szintén a napokban mondta Milorad Dodik, ennek a boszniai szerb köztársaságnak az elnöke, hogyha Donald Trump lesz az elnök, akkor ő ki fogja kiáltani a boszniai szerb köztársaság függetlenségét, és ezért tudjuk, hogy milyen volt a vészlár háború. Ennek az ismétlését nagyon el kéne kerülni.
Vannak országok, amelyeket háborúk ráznak meg, amelyekben háborúk dúlnak. Idén arra figyeltünk fel, hogy február 5-éről 6-áról virradó éjszaka egy az elmúlt 100 év legsúlyosabb földrengése következett be a török-szír határon. Törökországban több mint 50 ezer ember, Szíriában mintegy 6 ezeren haltak meg a 7,8-as erősségű földrengés következtében. Gondolom, hogy ez az esemény, még akkor is, hogyha mi emberek nem tehetünk arról, hogy van-e földrengés vagy sem, de mindenképp megér néhány percet ebben az elemzésben, annál is inkább, mert Törökországról beszélünk, és ugye Törökországban azt hittük, hogy ezután, a földrengés után Erdogan nem fog tudni újrázni. Törökországra is figyelnünk kell, hisz itt van mellettünk, vagy nem olyan messze tőlünk, és a kapcsolatok kihatnak a mi országainkra is.
Igen, kihatnak. Sokan számítottak arra egyébként, hogy amit te is mondtál, hogy Erdoğannak ez a földrengés akár a politikai végét is jelentheti. Valóban nem következett be. Ennek valószínűleg a fő oka, hogy a török társadalom is megosztott, és míg a városi, urbánus lakosság inkább az ellenzéket támogatta, a vidéki lakosságnak szimpatikus volt, és közel volt hozzá az Erdoğan által képviselt, és egyre inkább a vallás felé forduló politikája. Tehát ugye 100 évvel ezelőtt alakult meg a török köztársaság, pont a napokban ünnepelték ezt Törökországban, akkor az akkori török vezetés egy világi államot hozott létre, Mustafa Kemal Atatürk, és ez nagyon sokáig működött is, és Erdoğan volt az, aki ezt kezdi megint elfordítani a vallás felé, és valószínűleg épp a vallásosok milliói voltak azok, akik eldöntötték ezt a választást, és hogy ennek milyen következményei vannak. Hát Erdoğan teljesen egyértelműen egyrészt egyfajta külpolitikai szerepvállalás növeléssel akarja befelé elfedni a belpolitikai problémákat, másodszorban azt is látjuk, hogy egyfajta kétutas politikát próbál megvalósítani, tehát egyrészt ugye a NATO-nak egy fontos tagja, másodszorban Oroszországgal is közeli kapcsolatot tart fönn, onnan vásárolt légvédelmi rakétarendszereket. Tehát Törökország nagyon fontos szereplő. Az is érdekes, hogyha Magyarországon is szóba hozhatom, hogy Erdoğan sokan vádolják azzal, hogy nem feltétlenül a demokráciai élharcosa, és azt hiszem ezzel most egy eufémisztikus kijelentést tettem, mert ez mindenképpen igaz. Tudjuk azt, hogy több tízezer embert vetetett őrizetbe a 2016-os pucskísérlet után, és kialakulóban van egyfajta ilyen autoriter vezetők internacionália, ha lehet így nevezni. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor, akit én szintén úgy tartok számon, hogy nem feltétlenül tartja a demokrácia valamennyi játékszabályát, közeli viszonyban van, és szívesen együttműködik Erdoğannal. Tehát Törökország Magyarország számára is fontos, és Törökország már csak azért is fontos, Magyarországgal együtt ez a két ország az, amelyik sokáig fékezte, majd jóvá hagyta Finnországnál a csatlakozását, viszont továbbra sem szavazta meg sem a magyar, sem a török parlament Svédország NATO csatlakozását, pedig Svédországra valóban szükség lenne a NATO-ban. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon erős és nagyon demokratikus ország.
Földrengéssel vezettük fel a törökországi témánkat. A földrengés ugye az, amit azt mondjuk, hogy nem tudjuk befolyásolni, nem mi váltjuk ki a földrengést. Van azonban, amit mi váltunk ki, és ugyanúgy több százezer ember áldozata van, és ez a globális felmelegedés. A bolygónk melegszik. Idén június és október volt a legmelegebb hónapok, mióta a Kopernikusz intézet méri azt, hogy mennyire meleg is egy év. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit teszünk a földünkkel. Ugye nem régiben ért véget a COP28, az ENSZ klímacsúcsa, születnek nagyon szép határozatok, vállalások, csak hogy azt látjuk, hogy Párizs óta, 2015 óta tulajdonképpen csak ezek a vállalások vannak, és nem teszünk tényleg annak érdekében, hogy megmentsük saját magunkat, mert a bolygónk az túl fogja élni, a Föld az meg fog maradni. Nélkülünk is tud keringeni a nap körül, vagy úgy is tud keringeni a nap körül, hogy mi itt szenvedünk.
Nagyon örülök, hogy felhoztad ezt a témát, mert a világpolitika mellett, vagy pont annak részeként ez egy nagyon fontos téma is, és döntően befolyásolja a jövőnket. Ebben a tekintetben sem vagyok túl optimista, tehát én úgy érzem, hogy azért 2015 óta voltak fontos döntések, voltak fontos befektetések, de abban tökéletesen igazad van, hogy ez semmiképpen sem elég. Tehát tényleg a számok is azt mutatják, hogy a felmelegedés folytatódik. 2015-ben Párizsban arról határoztak, hogy 1,5°C alatt kellene tartani az átlag hőmérséklet növekedését az ipari forradalom előtti időszakhoz képest. Most biztos, hogy nem fogjuk tudni ezt már tartani. Voltak napok, amikor a Föld által hőmérséklete már 2°C volt magasabb, mint az ipari forradalom előtt. Azt mondják, hogy most a Föld a 2,5°C felmelegedés felé tart az évszázad végéig, és ennek valóban beláthatatlan következményei lesznek. Egyrészt ugye már tudjuk most, hogy épp a jelentősebb hőingadozások miatt erősebbek a viharok, megváltoztak a magas légköri széljárások, amelyek befolyásolják a Föld klímáját. Gyengülőben van a golfáramlat, rengeteg jele van annak, olvad a sarki jég, tehát rengeteg jele van annak, hogy ez abszolút fenntarthatatlan, amerre megyünk. És ugye említetted azt, hogy nem történt, vagy kevés lépés történt annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk. Ennek az egyik fő oka talán az, hogy a döntéshozók jelenleg ahhoz a generációhoz, 50-60 éves korosztályhoz tartoznak, amelyeket nem fog feltétlenül érinteni a klímaváltozás összes rossz, káros következménye. Tehát én egyfajta felelőtlenséget látok abban, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy majd a gyerekeink megoldják ezt a problémát, pedig ezt a problémát, én is 60 éves vagyok, ezt a problémát éppen tulajdonképpen a mi generációnk, meg az előző generáció hozta létre. Ez a generáció tette a legtöbb, tett annak érdekében sajnos, hogy veszélybe kerüljön akár az emberiség túlélése is, és a fiatalokban bízom inkább, hogy amikor ők kerülnek majd döntési helyzetbe, akkor ennél lényegesen határozottabban és eredményesebben fel tudnak nézni, csak ilyenkor felmerül a kérdés, hogy elég lesz-e. Tehát már most láttuk azt, hogy új betegségek jelennek meg. Tehát amikor megjelenik egy új pandémia, akár mint a Covid, vagy ugye sokan jósolják azt, hogy jelennek meg hasonló pandémiák, és mint a közeljövőben, ez annak a következménye, hogy elpusztítjuk az állatok élőhelyeit, olyan helyekre jutunk be, ahol soha nem volt ember, vagy évszázadok óta nem volt, ismeretlen vírusokkal találkozunk. Tehát rengeteg káros következménye lesz ennek, és itt most visszacsatolnék egy pillanatra a világpolitikához. Tehát tudjuk azt, hogy például a szíriai polgárháború részben azért tört ki, mert Szíriában a polgárháború előtti években súlyos asszály volt, nagyon sok ember elvesztette a megélhetését. Azt is tudjuk, hogy ha így megy tovább, akkor néhány évtizeden belül Banglades jelentős része víz alá kerülhet, onnan is milliók, tízmilliók, százmilliók fognak elmenekülni. Tehát a migrációs válságot is mindenképpen erősíti ez a klímaváltozás, klíma felmelegedés. Tehát rengeteg nagyon rossz folyamatot indít be ez, és tényleg érek ahhoz, amit mondtál, hogy nem történik elég annak érdekében, hogy ezt megállítsuk.
A Földről beszélünk, és ahányszor csak lehetőségem van, én mindig próbálom elmondani azt, hogy ahogy Carl Sagan fogalmazott, hogy itt van ez a Földünk, ami csak egy nagyon-nagyon apró színpad a hatalmas kozmikus arénában, egy magányos pötty a kozmikus sötétségben, a ismeretlen homályban, és itt még jöhetnék a kijelentésekkel. És azt is tudni kell, hogy ebben a hatalmas térben egyelőre nincs semmiféle utalás arra, hogy valahonnan segítség érkezhet, ami megmenthetne minket, és megmenthetne minket önmagunktól. Tehát így évvége felé nagyon-nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy úgy lépjünk a következő esztendőbe, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy nekünk kell tenni annak érdekében, hogy túléljünk itt a Földön.
Mindenképpen, és volt egy tudós vagy filozófus, aki ugye azt mondta, hogy a Föld bajait meg kell gyorsítanunk, és vannak ilyen következtetések, hogy sajnos ez egy pessimista következtetés, hogy az emberiség a földbetegsége. Én nem vagyok ennyire pessimista, és abban bízom azért, hogy hosszabb távon sikerül megtalálnunk azokat az eszközöket, amelyekkel megmenthetjük a világunkat. és hogy békésebbé tudjuk tenni. Tehát azért, ha mindenképpen azt érdemes megjegyezni, hogy talán az emberiség azért sok mindent tanul pár évezred alatt, és csak az a baj, lassan tanulunk, de ez egy tanulási folyamat, és bízom benne, ez a vége sikeres lesz.
Van, aki azt mondja, hogy igazából nem is arra kell már törekednünk, hogy itt a Földön túléljünk, mert hogy erre sok esélyünk nincs, hanem arra, hogy keressünk valahol máshol egy olyan bolygót, ahol új életet kezdhetünk, és ez a másik bolygó egyelőre a Mars. Csak hogy a Marsnak az eléréséhez a Holddal kell kezdenünk valamit, és szeretném, hogyha így zárásként erről beszélnénk egy picit. Annál is inkább, mert nagyon keveset beszélünk az erdélyi magyar sajtóban az űrkutatásról, pedig egy rém fontos dolog, nem tudom, mi a magyarázat erre, hogy ez valahogy ilyen vakfolt a mi sajtónkban. Tehát Hold, és az a Hold, ahol idén augusztus vége felé valamikor India leszállt negyedik országként a Holdnak a déli sarkán, és a Hold az a Hold, ahová az oroszok 1976 után nem sikerült leszálljanak már, mint űrszonda nem tudott leszállni.
Igen, és valóban ez egy nagyon fontos területe a tudománynak, és azért is fontos az űrkutatás, mert az űrkutatásban rengeteg olyan dolgot fedeztek fel, amit a mai napig a Földön használunk. Tehát elég csak a műholdak szerepére gondolni. Annak ellenére, hogy a magyar sajtó sincsen tele az űrkutatással foglalkozó, pláne nem a Hold programokkal foglalkozó anyagokkal, azért sok minden történik. Tehát csak úgy vázlatosan áttekintve, az amerikaiaknak van ez az Artemis programja, amelynek az a célja, hogy az évtized végére újra embereket küldenek 1972 után a Holdra. Ugye akkor járt ott az utolsó amerikai, már voltak kísérletek is 2022-ben, tehát tavaly szállt fel az első Artemis rakéta, és jövőre indul majd az első emberes, egyelőre még nem a Holdig jutó misszió. A kínaiak is nagyon keményen dolgoznak, ők is 20-30-ra tervezik az emberes utazást. Már 7 sikeres próbájuk volt különböző műholdakkal. Oroszország ugye említetted, és tényleg 47 év után tavaly, vagy idén próbálták megint elérni a Holdat, de a Luna 25 az végül nem lett sikeres, és én attól tartok, hogy épp az ukrajnai háború miatt most Oroszországnak jóval kevesebb pénze marad az űrkutatásra. És ilyen említette Indiát is. India egyelőre nem tervez komolyabb emberes űrutazásokat, ők még kitartanak, amellett, hogy űrszondákat juttatnak el, és nem szabad elmenni szó nélkül Elon Musk mellett, ugye, aki a Tesla autógyár alapítójaként és fő tulajdonosaként ismerünk. Ő teljesen egyértelműen be akarja népesíteni a Marsot, azt tervezi, hogy néhány évtizeden belül vagy néhány éven belül elkezd ott építeni egy leendő új emberi civilizációt. Én nem tudom, hogy ez mennyire járható. Az biztos, hogy egy civilizáció előbb-utóbb, hogyha fejlődik, akkor eléri a bolygó határait, és új határokat keres magának. De ilyenkor ugye attól félek, hogy ha most éppen itt pusztítjuk a Földünket, és egyfajta menekülési útvonalként tekintünk a Marsra, akkor nem leszünk egy olyan invazív fajta, amely minden olyan lakó helyet elpusztít, ahova bejut. Tehát én inkább abban bízom, hogy megóvjuk a Földet, és úgy fedezzük fel a Marsot, és akár utána a távolabbi világokat. És még egy dolog, hogy miért is fontos azért a Hold, mert ugye lehet azt mondani, hogy járt már ott az ember, elhoztuk a köveket, na most akkor ez miért jó megint visszamenni. Tehát rengeteg ásványkincs van a Holdon, amelyet akár ki is lehet termelni. Tehát onnan lehet indítani a következő ugrást az általad említett Marsra, tehát ugye a Holdnak sokkal kisebb a gravitációnál, sokkal könnyebb kilőni rakétákat. Az is tehát mértékben igaz, hogy a legjobb űrteleszkópokat, hogyha a Holdon lehetne telepíteni, tehát rengeteg gyakorlati praktikus haszna is van a Hold újbóli meghódításának, és ez szerintem ez sikerülni is fog, tehát ebben én nem látok, bár a technológia megvan, és a pénz is megvan hozzá. A NASA is, ugye az amerikai űrkutatási hivatal is több mint 150 milliárd dollárt fog erre költeni a következő években.
Zárásként beszéljünk arról, ugye azt mondtad, hogy technológia megvan mindehhez. Zárjuk a beszélgetésünket egy technológiával kapcsolatos hírrel. A mesterséges intelligencia. hogyan változtatta meg már eddig a világunkat, illetve mire kell számítanunk az elkövetkezendő évben, években?
Hát a mesterséges intelligencia tökéletesen fel fogja forgatni az ember életét. Tehát már most is látszanak a változások. Egy mesterséges intelligenciával egy számítógépes programot megírni pár másodperc, a több nap helyett, a több hét helyett mesterséges intelligencia alapján működnek az arcfelismerő rendszerek, amelyek egy pillanat alatt megtalálnak bárki tömegben, szintén mesterséges intelligenciával működnek különböző orvosi diagnosztikai megoldások. Tehát folyamatosan nő a mesterséges intelligencia szerepe, és sokan félnek is attól, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát ugye már felmerülnek ezek a sci-fi-ben gyakran előforduló kérdések, hogyha a mesterséges intelligencia igazán tudatra ébred, akkor nem fogja úgy érezni, hogy nincsen szükség az emberekre. Tehát ugye ezekre a naponta 8 órát alvó, sokat evő, rengeteg felesleges dolgot művelő emberekre, miközben az ilyen mesterséges intelligencia gyakorlatilag fáradhatatlanul és felfoghatatlan sebességgel tudja végezni a dolgát. Én sem tudom azt, hogy ennek mi lesz a vége. Azt tud, éppen a napokban olvastam egy cikket arról, hogy fejlesztik az úgynevezett neuromorf számítógépeket, amelyek a hagyományos számítógépekkel ellentétben nem ilyen hagyományos csipekkel és processzorral dolgoznak, hanem igyekeznek másolni az emberi agy működését. Tehát gyakorlatilag létrehoznak egy emberi agyhoz hasonló rendszert, amelyben az emberi agyban működő több milliárd, sok milliárd idegsejt módjára működtetik ezt a számítógépet. Ezeknek a hatékonysága sokkal jobb lesz, sokkal kevesebb energiát fognak fogyasztani, mint a hagyományos számítógépek, és jelentős különbség az is, hogy még egy a jelenlegi számítógépeknél a memória és a műveletek elvégzése az egy elhatárolt terület egymástól. Itt ezek a gépi idegsejtek, ezek mindent egyszerre végeznek. Tehát közel került az, hogy létrehozzanak egy olyan számítógépet, amely úgy működik, mint az emberi agy. Állítólag ez 2024-ben fog először üzembe lépni, és ugye eznek szintén beláthatatlan következményei lesznek. Tehát ezek a gépek olyan erővel, olyan gyorsasággal, és annyira az emberi agy számára felfoghatatlan logikával működnek, hogy el kell gondolkozni azon, hogy mi lesz 10-20-30 év múlva a gépek is az emberek közötti együttműködésnek a formája. Még egy utolsó mondat az engedjél meg, tehát például azt hoznám föl, hogy mennyire nem ismerjük mi a mesterséges intelligenciának a gondolkodási módját, hogy az emberek megtanítottak egy mesterséges intelligencia programot, a Go, ugye ez a japán játéknak a művelésére, és utána ezt a mesterséges intelligencia programot ráengedték egy másik mesterséges intelligencia programra, hogy tanítsa meg ő Go-t játszani. És azt mondják, vagy azt olvastam, hogy az emberek gyakorlatilag nem értették azt, hogy milyen módszerrel tanítja, viszont ez az új program, ez amely megtanult a gójátékot, az még inkább pillanatok alatt mindenkit legyőzött. Tehát ennyire nehezen kiszámítható, és ennyire erős a mesterséges intelligencia.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója. Köszönöm, hogy itt voltál. Külpolitikai eseményeken, űrkutatáson át egészen a technikáig végigvettük azt, hogy mi történt a 2023-as esztendőben.
Én meg nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog új évet kívánok nektek is, a hallgatóknak is.